Szeretettel köszöntünk mindenkit. Tehát ott folytatjuk a mai alkalommal, ahol a múlt alkalommal a fonalat letettük. Izrael pusztai vándorlása történetének a második részéről beszélünk, és Mózes haláláról. Múlt alkalommal a Sínai hegyig követtük, ugye a vándorló Izraelt, akik Mózes vezetésével haladtak előre. Emlékszünk rá, hogy Isten nem vezette őket a legrövidebb úton, ugye ahol 2 hét alatt a Sínai félsziget északi részén átvágva elérték volna az ígéret földjét, Kánaán földjét, hanem egy kerülő úton vitte őket végig le a Sínai félszigeten, mert azt mondta, nehogy harcot lásson a nép és megrémüljön, másrészt pedig még mielőtt bevitte volna az ígéret földjére őket, néhány fontos eseményre kellett, hogy sor kerüljön. Ez volt a törvényadás, hogy Isten az erkölcsi törvényt kihirdesse számukra, és a nemzeti törvényeiket, mint egy Istennel szövetséges népnek. Azon kívül fontos volt, hogy formálisan is szövetséget kössön velük, mielőtt beviszi őket, és végül utasításokat adott a szentély megépítésére, és ezt meg is tették, ugye ez egy ilyen hordozható, szétszedhető, újabb és újabb helyen felállítható pusztai szentély volt. Ez pedig úgy függött össze a törvényadással, hogy Isten tudta, hogy nem fogják tudni megtartani azt, amit mondtak, hogy Isten minden rendelését megtartjuk, és a szentély tulajdonképpen egy nagy jelképrendszer volt, amely az eljövendő megváltót hirdette, és Isten megmutatta nekik a bűnrendezés útját, hogyha hibáznak, ha áthágják a törvény bűnbánattal, hogyan járulhatnak Isten elé, és hogyan állíthatják helyre a vele való szövetségüket mégis. Tehát meg is történt mindez, ugye itt fejeztük be a múltkor, hogy a törvényadás után még a szentélynek a megépítése is megtörtént, és most itt folytatjuk. Mielőtt tovább indultak volna a Sínai hegytől, ahol hosszan, mintegy 3 hónapig táboroztak, még egy újabb lázadásra, egy igen súlyos lázadásra került sor. Ugye a múlt alkalommal már néhány lázadást láttunk, hogy annak ellenére, hogy kézzelfogható csoda útján keltek át a Vörös-tengeren, és szabadultak meg Egyiptomtól, és az Isten tényleg csodálatosan gondoskodott róluk, mégis újra és újra lázadás nyilatkozott meg közöttük. És most egy minden eddiginél súlyosabb lázadásra került sor, mégpedig abban az időben, amikor Mózes a szövetség kötés után újra felment a hegyre, mert Isten felhívta őt, és 40 napig távol volt a tábortól. Lapozzunk Mózes második könyve 24. fejezetéhez. Mózes második könyve 24. fejezetében így olvasom a 12. és a 13. verset. És szólt az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom néked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyet írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes és az ő szolgája Józsué, és felment Mózes az Isten hegyére. Tehát ugye Isten először kihirdette rendkívüli természeti jelenségek közepette is, és a saját hangjával rendkívül ünnepélyesen is benyomást keltően a 10 parancsolatot, és most szándékozott, ahogy a Biblia mondja, a saját ujjával kőtáblákra felírva, írásban is átadni Mózesnek, és még további közölni valója is volt. És úgy olvassuk azután a 32. fejezetnek az első versében, közben még megjegyzem, hogy Mózes arról is rendelkezett, hogy amíg ő távol van Józsuéval, addig Áron, a testvére és Húr, ők legyenek azok, akik Izrael táborát igazgatják, akikhez fordulnak, tehát, hogy így mondja, mindent rendben hagyott a táborban. És így olvasom a 32. fejezet első versében. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondta néki, kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolgalma a férfiúnak Mózeshez, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. De tehát 40 napig van Mózes oda, és ez alatt ők elkezdenek nyugtalankodni. Ugye ez a nép nem egy láthatatlan Isten jelenlétéhez és vezetéséhez volt szokva, noha a Jóisten olyan kegyelmes volt, hogy a felhő és a tűzoszlop által még látható, fogható jelét is adta a jelenlétének és a vezetésének. És ők ahhoz voltak szokva, hogy látható Isten ábrázolás, és nekik Mózes volt egy olyan megfogható pont, és most Mózes távol volt a vezérük, és elkezdtek arról beszélni, hogy talán vissza se jön, talán megemésztette Isten dicsősége a hegyen, ilyeneket fantáziálhattak, és döbbenetes, hogy mit mondtak Áronnak, csinálj nekünk isteneket, látható, fogható isteneket. És Áron, aki egy istenfélő ember volt, és az Isten is használta föl eszközül véges végig, de egy nem volt, megközelítőleg se volt olyan jellem, mint Mózes, aki bár végtelenül szerette a népet, de elvekben, elfűségben hajlíthatatlan volt, és valószínűleg meg is rettent a nagy, erőteljes népakarattól, és a maga simulékony természetével, akkor azt mondta, jó, hát ha csak ezen nyugszotok meg, akkor adjátok ide az ékszereiteket, és akkor egy aranyborjút, ugye, amit ugye az egyiptomiak tisztelték, ez volt az egyik állat szimbóluma, amelyben az isteneiket tisztelték, ismerős volt a népnek, és egy ilyen istenséget készítettek, és félelmetes, hogy milyen lázadásra került sor, ahogy elkészült a bálványszobor, az Egyiptomból ismerős bálványszobor, másnapra ünnepet hirdettek, és a nép elkezdett enni, inni és táncolni. Mózes közben fent van a hegyen, és így olvasom a 7. és 8. verset, ezt mondja Isten Mózesnek. Szólt az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik. Borjuképet öntöttek maguknak, azt tisztelik, és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, ó Izrael, aki kihoztak téged Egyiptom földjéből. Szóval az egy istenhitet is elfelejtik, a teremtő istent is elfelejtik, és bálványképet is készítenek, pedig hát hogy is hangzott a 10 parancsolat? Hát néhány nappal előbb, 2 hónap sem telt el. Ugye az Isten kigérdette, ne csinálj magadnak faragott képet. Semmi hasonlót ahhoz, amik a mennyben, a földön, vagy a föld alatt vannak, és hogy azokat imádd és tiszteld. Ugye, ezt félre érthetetlen szavakkal hallották. Szóval az ember alig tudja értelemmel fölfogni, vagy földolgozni, hogy ez bekövetkezhetett. Ugye azóta lett ez ilyen szálló igévé, hogy az aranyborjú imádása, ugye, mert ezt arany ékszerekből öntötték ezt a bálványistenséget. És ekkor kerül sor egy megható és megrendítő jelenetre, mert ugye ez annyira súlyos romlás és hitehagyás, és annyira annyi lázadás után, amit az Isten mindeddig türelemmel és kegyelemmel kezelt, mert hiszen ha át is keltek a Vöröstengere, meg látták az egyiptomi csapásokat, meg az Isten hogy védte meg, de mégis ez egy rabszolgaságból frissen szabadult nép volt. És a Jóisten fakasztott nekik a kősziklából vizet, és adott nekik mannát, és szóval nagyon türelmes volt hozzájuk, de most, miután az ő törvényét kihirdette, miután az tényleg isteni dicsőségben és félreérthetetlenül kihirdette, miután a nép formálisan szövetséget kötött vele, és elkötelezte magát, hogy ezeket a törvényeket megtartja, és azóta még újabb és még további csodák történtek, az Isten most már sokkal szigorúbban és súlyosabban vette a további lázongásukat és viselkedésüket, és azt mondta Mózesnek, eltörlöm ezt a népet, javíthatatlan, menthetetlen, és veled indítok egy új népet, téged teszlek nagy népé, mint ahogy eredetileg ezt, ugye Ábrahám utódaival volt terv. Ugye a Jóisten nyilván tudta, hogy mit akart cselekedni, hogy ő türelmesen végigvívja ezt a küzdelmet ezzel a néppel, de alkalmat adott arra, hogy Mózes kinyilvánítsa, hogy ő mennyire szereti ezt a népet, amely neki is annyi keserűséget szerzett, amely annyit lázadt ellene, és olyan hálátlanul viselkedett. Ugye attól kezdve, amikor azt mondta valamelyik, ugye, honfitársa, hogy kitett téged fejedelem és bíróvá köztünk, ugye, amikor rendet akart tenni köztük még Egyiptomba, attól kezdve se vége, se hossza nem volt a hálátlanságuknak és a lázongásuknak. És Mózes ekkor az Istennek elkezdett könyörögni, úgy, mint valamikor Ábrahám Sodoma lakosaiért, és azt mondta, hogy Istenem, inkább engem törölj ki a könyvedből, ha lehetséges ilyesmi, de ezt a népet el ne hagyd, és nem tudott egyszerűen lemondani az ő népéről. És ezzel megmutatta Mózes, hogy sokat tanult, és sokat sajátított el az Isten jelleméből, hogy ő is olyan lett, aki a bűnösöket, a lázadókat is szereti, hogy a Biblia mondja, hogy Isten is jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és még a gonosz miatt is bánkódó. Hát Mózes is hasonlóvá lett az Istenhez, hasonló jelleművé. És Isten azt mondta, hogy megkegyelmez nékik, de fenyítő eszközökre is szükség lesz, mert ez a nép állandóan az Isten ellen lázad. És ezután azt olvassuk a Szentírásban, hogy mikor Mózes lement a hegyről, akkor a következő jelenetre került sor, ugye akkor volt az aranyborjú körüli pogány ünnepség a csúcsponton, és így olvasom a 19. versben, mikor közeledett volna a táborhoz, látta a borjút és a táncolást, és felgerjedt Mózes haragja, és elvette kezéből a táblákat, és összetörte azokat a hegy alatt. Kicsit talán meglepődnénk Mózes magatartásán, hát azt mondják, olyan táblákat, amit az Isten írt a saját ujjával, a törvény tábláit, hát mi történt most? Mózes hirtelen indulatba jött, de a Jóisten egy rossz szót nem szólt ezért, a Jóisten itt nem indulatosságnak minősítette, ez tényleg szent harag volt, és úgy így mondjam, ezt kellett tenni. Mózesnek a cselekedete a legbeszédesebb megfedése volt a nép viselkedésének, mert azt mondta, így törtétek össze az Istennel való szövetséget. Ezt tettétek ti a viselkedésetekkel az Isten törvényével, amit most én teszek ezekkel a kőtáblákkal. Tudjuk, hogy később aztán, hogy így olvassuk a Bibliában, hogy Isten még egyszer fölírta újabb kőtáblákra a törvényt, de Mózesnek most meg kellett tenni, hogy a nép drámaian, megrázóan lássa, hogy mit csináltak, hogy ezzel egyenértékű az, ahogyan viselkedtek és amit elkövettek, mint akik összetörték az Isten ujjával írt kőtáblát. És kicsit azért az ember úgy elgondolkodik, hogy sokszor mi is a mi életünkben nem viselkedünk-e úgy, amikor tudva tudjuk az Istennek egy-egy törvényét, hogy az hogy hangzik, és az ember mégis azt, hogy így mondja, meredeken áthágja, nem olyan, mintha az ember fogná az Isten ujjával írt törvényt összetörni. Ugye érezzük ennek a merészségét, és ez akkor súlyos a mi részünkről, ha már tényleg ismerjük, értjük Isten törvényét, és mi is szövetséget kötünk vele, és azt mondjuk, hogy igen, ezt mi mind megtartjuk. De amikor az ember valahol megkeményíti, megköti magát, és azt mondja, nem, én így fogom tenni, akkor ez kicsit olyan, mintha fogná az ember az Isten saját kezével írt törvényt, és a földhöz vágná. Nagyon veszélyes cselekedet ez is, amit Izrael is itt elkövetett. És Mózes ezután, az eset után még sokkal jobban átérezte, hogy mennyire szükség van arra, hogy az Isten dicsősége, az Isten jelenléte járjon velük. Szóval szinte visszarettent attól, hogy ezt a népet így tovább vezetni az Istennek a még komolyabb és még hatékonyabb támogatása nélkül, érezte, hogy ehhez ő senki és semmi. Hát még a saját testvére is ezt tudta tenni. Ugye mondta neki, mit vétett ez a nép ellenet, hogy így belevitted a bűnbe. És olvastuk Mózes 5. könyvében, hogy Isten Áront is meg akarta ölni, és ő érte is Mózes járt közben, mert olyan súlyos volt a vétke. És ekkor volt az, hogy Mózes Isten elé járult, és azt kérte, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet, és biztosíts engem, hogy a te színed, a te jelenléted velünk fog jönni a további úton. És nagyon érdekes, hogy Isten erre milyen választ adott. Mózes 2. könyve 33. fejezetében olvassuk a 18. és a 19. versben. De a 18. versben olvasom, és mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És a következő versben ezt olvassuk, és mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orszád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. A mi Bibliánk ugye így fordítja, hogy a dicsőségem. A héber szövegben szó szerint így van, megteszem, hogy az én jóságom a te orszád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. Tehát ebből megint nagyon sokat tanulhatunk, hogy Amikor Mózes azt kérte, hogy mutasd meg nékem az én dicsőségemet, válaszul nem a mennyei dicsfényt látta, valami fizikai fényességet, vagy valami földön túli dicsőséget, hanem azt a választ kapta, hogy az Isten dicsősége az ő jósága, az ő erkölcsileg tökéletes jelleme, és hogy egy kinyilatkoztatást fog kapni, hogy Isten előtte nevén fogja kiáltani az Urat, vagyis valami kijelentést tesz arról, hogy kicsoda ő, és milyen az ő jelleme. És ez meg is történt a későbbiekben, így olvastuk a 34. fejezet 5-től 7. versében. Az Úr pedig felszállt, leszállt felhőben, és ott állt ő vele, és nevén kiáltotta az Urat. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. De hadd olvassam még egyszer, mert ha aki a Bibliájában követi, az látja, hogy a bűnös, az dőlt betűvel van szedve. Aztán már máskor is előkerült ez az ige. Ez azt jelenti, hogy fordítói kiegészítés. A Károlyi Bibliákban mindig dőlt betűvel vannak szedve azok a szavak, amelyeknek nincs megfelelője a héberben, hanem csak a fordítók látták jónak értelemszerűen kiegészíteni ezzel a szöveget. De ezt a szót ki kell hagyni, nincs rá szükség, itt félreértettek valamit a fordítók, ugyanis hadd kérdezzem meg, hogyha így lenne, hogy Isten irgalmas ezer ízig megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, akkor mi a megbocsátás? Ha mindenképpen bűnhődik a bűnös, akkor nem volna értelme a mondatnak. De ha így mondjuk a mondatot a bűnös nélkül, Isten irgalmas marad ezer ízig, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül, akkor egyszerre mi az, amit megjelenik előttünk? Mi az, ami fölvillanhat a gondolatainkban? A helyettes áldozat. Hogy Isten a végtelen irgalmasságában pont azt teszi meg, hogy bár a bűnt nem hagyja büntetlenül, de a bűnöst kiváltja, és helyette az isteni helyettes viseli el a büntetést. De csak Isten fedezet nélkül nem bocsát meg. Úgy nem bocsáthat meg az embernek, hogy minden további nélkül elengedi a bűne büntetését, hanem csak egy olyan váltságdíjon, csak egy olyan áron, hogy ő maga elviseli az ember bűnének a büntetését, mert bűn büntetlenül nem maradhat. Ez tehát egy olyan kijelentése az Isten jellemének, amit nagyon érdemes az emlékezetünkbe vésni. Milyen jó ezt hallani. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, ezzel kezdi, ugye? És elmondja kétszer, irgalmas, kegyelmes Isten, még fokozza, késedelmes a haragra. Tehát nem úgy van, ahogy az emberek gondolják, hogy alig várja, hogy az ítéletével vagy a büntetésével lesújtson, ha valakit vétkezik, ellenkezőleg. Így mondja egy Zsoltár, ő irgalmas és megbocsátó, és nem sújt le azonnal, késedelmes a haragra. Nagy irgalmasságú és igazságú emellett. És az irgalmasságnak igazán csak így van értéke, nem? Mi is érezzük, hogy ha olyan irgalmasságról van szó, mert az igazságot félreteszi, az már se nem szent, se nem jó, se nem hasznos. De az Isten nagy irgalmasságú és igazságú. És milyen megoldást talál arra, hogy az igazságot és az irgalmasságot egyeztesse? Azt, hogy megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, mondjuk így a bűnösnek, de magát a bűnt nem hagyja büntetlenül. Inkább ő veszi magára, hogy az igazság és a kegyelem egyaránt érvényesüljön. És ezek után akkor nézzük tovább a történetet. Ezután jön a pusztai vándorlás újabb szakasza, Sínainál felszedik a tábort, és elindulnak tovább az ígéret földje felé. De itt újabb és újabb lázadások követik egymást. Az ember lelke szinte belefárad olvasni. Nem is fogjuk minden részletében ezt áttekinteni, de azt minden esetre emeljük ki, hogy az Új Szövetség hangsúlyozza, hogy örök tanulságot szolgál a pusztai vándorlás története, tehát nem egy mellékes vagy homályban hagyható része az Ószövetségnek, hanem így olvassuk Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetében, hogy az Izrael pusztai vándorlása történetének közvetlen üzenete, közvetlen tanítása van mindannyiunk számára. A korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetében így olvasom a 6. verset. Izrael lázongásai történetével kapcsolatban mondja. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. És azután hadd olvassam még ugyanitt a 10-től 13. verset. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. És hozzáteszi, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimeneketést is megadja majd néktek, hogy elszenvedhessétek. Tehát itt Pál apostol, mikor elemzi az Izrael pusztai vándorlása történetét, akkor azt mondja, tanuljunk az ő történetükből, és ne ismételjük meg ugyanazt a hibát, amit ők elkövettek. Mert megkérdezem, hajlamosak vagyunk rá? Mondjuk csak végig a saját eddigi életünket. Az ember annyiszor tapasztalja, hogy az Isten a nyomorúságból kimenti, és mikor jön a következő, akkor megint hogy viselkedik? Miért éppen én? Miért történik ez most? És a Jóisten miért nem hárítja el, és miért nem oldja meg? Úgy, ahogy én elgondolom. És itt azt olvastuk, mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, ami nem szolgálja javunkat, és ne követelődjünk a Jóistennel, hogy azt adja meg nekünk, és ne zúgolódjunk ellene, mert akkor úgy viselkedünk, mint a pusztai nép. Olyan oktalanul, és olyan sértően, és olyan bántóan. És itt a 13. vers kimond egy fontos törvényszerűséget. Azt mondja, hogy nem egyéb, csak ember itt a kísértés helyett helyesebb lenne megpróbáltatást fordítani, ugyanis ugyanazt a görög szót lehet kísértésnek is, és megpróbáltatásnak is fordítani. És itt értelemszerűen megpróbáltatásról van szó. És azt mondja, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, most már így olvasom, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Kedves jelenlévők, ezt úgy jegyezzük meg, mint egy örök törvényszerűséget. Ezt az igazmondó Isten ígéri, hogy akik benne bíznak, akik őt segítségül hívják, nem hagyja feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetik, és a megpróbáltatással együtt mindig megadja, ő előre elkészíti a kimenekedés, a szabadulás útját is. Megkérdezem, nagy biztosíték ez, és nagy bátorítás? Mi magunk is hibázunk, és itt élünk egy bűntörvénye alávetett világban, ezért azt nem várhatjunk el, hogy a szél se fújjon, hogy semmi baj ne érjen, de micsoda biztosíték ez, hogy nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint ahogy elviseljük, nem fogunk összetörni benne, és ő már előre elkészítette a kimenekedés, a szabadulás útját, és végül egyenesen a javunkra fordítja. Hát ennél nagyobb biztosítékot nem kaphatnánk, de ezt akkor komolyan kell venni, hogy ez működik, és így van. Nagyon szeretek egy ilyen mondást, ez egy Biblia magyarázónak a megjegyzése, hogy Isten 1000 kiutat is tud ott, ahol mi egyet se válátunk. És ezért mondja az ige, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, mert az biztos, hogy eljön. Ha mi rábízzuk a dolgainkat, ő nem hagy összetörni kilátástalanul, elviselhetetlenül, megoldhatatlanul egy helyzetben. Van egy ilyen nagyon szép zsoltárig, ezt is jegyezzük meg, sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. És azt mondja egy másik ige, ugyancsak egy zsoltárige, hogy az igaz, ha 7-szer elesik is, ugyan föl kell, a gonoszok pedig sokszor egy nyavájájukban összetöretnek. Tehát mi jellemző az igaz emberre? Mindig föl kell. Ha sok baja van, de valamennyiből kimenti az Úr. És ez egy ígéret. Tehát azt mondja azért, Izrael magatartását ne kövessük, hanem tanuljunk belőle is. És ha eddig úgy gondoljuk, hogy mindig ez jött, hogy mindig az első szavunk a zúgolódás, az első szavunk a miért nem úgy, ahogy én szeretném. Szokjunk le erről, és ne ismételgessük Izraelnek a hibáját. És utána azt olvassuk az írásban, hogy Mózes, aki, ugyan hallatlan szeretettel viszonyult a népéhez, ahogy eddig is láttuk, és rendíthetetlen volt az Istenbe vetett hite, mégis csak nem összetörte őt is, a népnek ez az újbóli és újbóli lázadása. Szeretnék egy részletet felolvasni Mózes 4. könyve 11. fejezetéből. Ez az ige szakasz mutatja a legjobban, hogy milyen emberfeletti terhet hordozott ez a Mózes, és hogy milyen kimondhatatlanul nagy volt az ő feladata. Így olvasom Mózes 4. könyve 11. fejezetében. Olvasom a 10. verstől, illetve a 11-től, mikor megint zúgolódtak az izraeliták, és mondta Mózes az Úrnak, miért nyomorítád meg a te szolgádat? Miért nem találtam kegyelmet a te szemeid előtt, hogy az egész népnek terhét én rám vetetted? Avagy tőlem fogantatott-e mindez egész nép? Avagy én szültem-e őt, hogy azt mondod nékem, hordozd őt a te kebleden, miképpen hordozza a dajka a csecsemőt, arra a földre, amely föl megesküdtél az ő atyáinak. Hol vegyek én húst, hogy adjam azt mindez egész népnek, mert rám sírnak mondván, adj nekünk húst, ha együnk. Nem viselhetem én magam mindez egész népet, mert erőm felett van. Ha így cselekszel velem, kérlek, ölj meg engem, ölj meg, ha kedves vagyok előtted, hogy ne lássam az én nyomorúságomat. Tehát megrendítő ez a szakasz? Mózes addig jutott, azt mondta, nem bírom tovább. Hasonlít ahhoz, mikor Illés is, aki Isten ugyancsak nagyon hűséges és bátor profétája volt, egyszer már leroskadt, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem bírom tovább. Tehát itt láthatjuk, hogy milyen terhet hordozott ez az ember, és azt mondta, hát nem vagyok képes rá. Nem tudom, erőm felett van, nem tudom tovább tenni. És az Isten kegyelmesen szólt Mózeshez, mélyen együtt érzett vele, és rendelt 70 vént, mondta, válasz ki a legkülönbeket, a nép közül, a leghívőbbeket, a leghűségesebbeket, és az én lelkemet adom reájuk, hogy osszák meg veled a terhet, még jobban is segítsenek neked. A népről pedig szigorúan szólt az Úr, hadd olvassam, a 18. verstől ezt mondta, a népnek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, és húst tesztek, mert sírtatok az Úr hallására mondván, ki ad nékünk húst ennünk, mert jobban volt dolgunk Egyiptomban. Ugye milyen sértő volt ez, az Úr adta nekik a mannát. Azt mondja a Biblia, egy helyen angyalok kenyerét ették, a legjobb, legegészségesebb, legtáplálóbb eledelt. Olvassuk valahol, hogy milyen jól lehetett bánni a mannával, hogy lehetett sütni, főzni, sokféleképpen elkészíteni. És nem vették észre, hogy nem volt köztük beteg, de ők olyasmit kívántak, ami kevésbé kedvezett nekik, hogy olyan egészségesek és erősek legyenek ott a pusztai vándorlás idején. És akkor így olvasom, és így folytatta az Úr. Azért az Úr ad nektek húst, és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon, hanem egy egész hónapig, míg len kijön az órotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és sírtatok ő előtte mondván, miért jöttünk ide Egyiptomból. Ugye ez volt a legszörnyűbb mindig. Miért jöttünk ki Egyiptomból? Jobb volt Egyiptomban, pedig dehogy volt jobb, a gyermekeiket öldösték, majd összeroskadtak a rabszolgaság terhe alatt. De most mindent megszépített. Most a mostani nyomorúsággal eltúlozták, hogy neki Egyiptomban milyen gazdag és változatos ételekre volt lehetőségük. És hát világos volt, hogy a vándorlás az még a vándorlás ideje, majd az ígéret földjén jutnak a tejjel, mézzel folyó földre, ahol bőséggel lesz mindenféle eledel a számukra. És még látjuk, hogy Mózes is már hogy megtört, mert már annyira megviselt a nép örökös zúgolódása, hogy már majdnem ő is, hanem ő ugyan nála nem volt kemény hitetlenség, csak már inkább csüggedéssel, ezt mondta Istennek. Olvasom tovább. Mondta Mózes, 600 000 gyalogos a nép, amely között, hát már mint a férfiak, ezt ugye korábban is olvastuk, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nékik, és esznek egy egész hónapig. Nem, de juhok és ökrök vágatnak-e nékik, hogy elég legyen nékik? Vagy a tenger minden hala összegyűjtetik-e nékik, hogy elég legyen nékik? Hát most Mózes is úgy csinált, mint később Jézus tanítványai, amikor ott volt csak férfiak ötezren voltak, egy nagy sokaság, és Jézus azt mondta, adjatok ti enni. És azt mondták, hát van 5 kenyerünk és 2 halunk, hát mi az egy ilyen sokaságnak, mit lehet ezzel tenni? És hát Mózes is azt mondta, a tenger minden hal ide gyűlik, vagy mennyi kell ekkora sokaságnak enni adni. Hát ez egy képtelenség. Hát valóban az ember belegondol, hát hogy lehet ennyi népnek húst adni? És Isten azt mondta, hogy esztek egy hónapig. És azt olvassuk, hogy akkor mondta az Úr Mózesnek, szelíden megintette, tudta nem szívbeli hitetlenség, hanem már csüggedés, meg a félelem, hogy mi lesz ennek a lázadásnak a vége. És akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy sem. Hát mi is, hogyha elkezdünk kételkedni, az Úr meg tud oldani egy helyzetet, amely emberileg lehetetlen, akkor nekünk is szól az Úr kérdése, megrövidült az Úr keze? Majd meglátod, hogy beteljesedik-e az én beszédem, vagy nem. Amit az Úr ígér, azt neki hatalma van beteljesíteni. Azt mondja, egy helyen gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt, és ő nem szűkölködik eszközökben. Aztán így olvassuk, hogy mi történt a 31. verstől. És szél jött ki az Úrtól, és hozott fürjeket a tengertől, és bocsátott a táborra egy napi járásnyira egyfelől, és egy napi járásnyira másfelől a tábor körül, mint egy 2 sing magasságnyira a föld színén. Akkor felkelt a nép, és azon az egész napon és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtöttek maguknak fürjeket, aki keveset gyűjtött, és gyűjtött 10 hómert, és kiteregették maguknak a tábor körül. Ez a kiteregették a tábor körül, azt jelenti, hogy szárították, ugye, hogy raktározzák. Hát gondoljuk meg, egy napi járásra a tábor körül, mindegyik oldalról, és a sing az 1/2 méter, 2 sing az 1 méter magasságot, eszméletlen mennyiséget. Hát körülbelül ennyi kell is ekkora sokaságnak, ugye, reális, tehát egy napi járófelre mindenfelől, eszméletlen mennyiségben, és 1 méter magasságban, és ugye ezt megszárították ott a napon, is elkészítették, és raktározták, és egy álló hónapig ették, míg elegük lett belőle. És többen meg is betegedtek tőle, ahogyan ezt itt már olvassuk. Tehát ilyen körülmények között zajlott a vándorlás, de ezek után jött egy minden eddiginél rosszabb helyzet. 2 szeretnék kiemelni a későbbi lázadások közül, most már csak, de mindegyik rendkívül tanulságos. Azt olvassuk, hogy amikor elindultak és elértek már-már az ígéret földje határára, a Párán pusztájába, akkor Mózes Isten utasítására kémeket küldött ki, hogy a nép megtudja, hogy milyen az a föld, amit most Isten nekik ajándékoz. 12 törzsből, 12 férfit, minden törzsből egy-egy képviselőt, és úgy olvastuk a 13. fejezet 24. versében, hogy 40 nap múlva jöttek vissza, és a 24. vers szerint, mikor pedig eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt, egy szőlőfürttel, és 2 vitték azt rúdon, és gránát almákból és fügékből is szakasztának. Tehát, hogy így mondjam, kóstolót is vittek az ígéret földje gyümölcséből, hát innét a nevezetes kép, hát ugye akkor a szőlőfürt, amit 2 vittek egy rúdon, ugye? Tehát ez mutatja, hogy akkor még a föld termékenysége csodálatos volt, és fantasztikus, és azon a területen különösen. Amilyen ma állapotban ma van Palesztina, hogy ugye úgy kell locsolni, és ezek a kibucok ugye, hát fantasztikus technikával, meg szorgalommal, meg erőfeszítéssel tették termővé, az nem ugyanaz az állapot, ami akkor volt, hiszen hát gondoljuk csak vissza, az mostantól visszaszámítva, 3500 évvel ezelőtt. 3500 évvel ezelőtt az a terület még sokkal gazdagabban és bőven termő volt, és hát ugye ez egy hallatlan bátorítás lett volna a népnek, de csak lett volna, mert olvasom tovább a 27. verstől. És jöttek a kémek, és jutottak Mózeshez és Áronhoz, és Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe. És hírt vittek nékik, és az egész gyülekezetnek is megmutatták a földnek gyümölcsét. Így beszéltek, ezt mondták. Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Csakhogy Erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még az Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett, a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És akkor leírja a Biblia, hogy akkor kettő, a 12 közül két kém, a Káleb és a Józsué, ők nagyon csendesítették őket, és mondták nekik, hogy, így olvasom a 31. verset, csendesítették, és ezt mondták, bátran felmehettünk, elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. De a többi 10, ugye 10 a 2 ellenében azt mondták, nem mehetünk fel azzal a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Végül aztán úgy belelendültek a csüggesztésbe, hogy ezt mondták, rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet kémleltek Izrael fiaihoz mondván, az a föld, amelyet átmentünk, megkébleltünk, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit. És az egész nép is, amelyet láttunk, azon szálas emberekből áll. És óriásokat is látunk. Na hát akkor ugye látjuk, hogy milyen ellentmondásba bonyolódtak még saját magukkal is, mert azt mondták, hogy szálas nép lakja. És azt mondták, hogy mutatták, ugye hozták a gyümölcsöt, hogy milyen gyümölcsterem ott, de mégis azt mondták, hogy olyan föld, amely mérgező, vagy elátkozott föld, mert megemészti a lakóit, elpusztulnak rajta az emberek. Szóval végül már nem csak azt mondták, hogy ott laknak emberek, és úgy tűnik, hogy erősek, hanem már még költöttek is, hogy így mondjam, negatív híreket hozzá, hogy elrettentsék a népet. És mi lett ennek az eredménye? 14. fejezet elején így olvassuk. És felemelte szavát az egész gyülekezet, és sírt a nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen Izrael fiai, és mondta nékik az egész gyülekezet, bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában bárcsak meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt halljunk meg, feleségenk és kicsinyénk prédára legyenek? Nem jobb volna-e nekünk visszatérnünk Egyiptomba? De még itt se álltak meg. És mondták egymásnak, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor már megrendült Mózes és Áron, és azt olvassuk, arccal leborultak a gyülekezet egész község előtt megrendülésükben. És Józsué, Káleb pedig mondták a gyülekezetnek, olvassuk a 7. versben, a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémlejük, igen, igen jó föld, és ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja, csak hogy ne zázongjatok az Úr ellen. És ne féljetek annak a földnek népétől, mert eltávozott tőlük az ő oltalmuk, és az Úr velünk van, ne féljetek. Használt a szavuk? Semmit. Így olvasom a következő versben, mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezzék őket, mármint a két kémet, akik az ellenkezőt mondják, mint a 10, azt mondja, akkor megjelent az Úr dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Tehát a Jóisten fékezte le, állította meg, hogy megkövezzék Józsuét és Kálebet, amiért ők az ellenkezőjét mondták. És nyilván ugyanígy fordultak volna Mózes és Áron ellen is. Ugye azt látjuk, hogy ez a aranyborjú készítéshez hasonló második borzalmas lázadás, és megint elhangzik, hogy bárcsak haltunk volna, vagy halnánk meg itt. Azért csak szeretném megemlíteni, hogy keresztény emberek száján is olyan könnyen kicsúszik, csak halnék már meg, csak már lenne vége az életemnek. Nem gondoljuk, hogy ez is milyen helytelen, nem? Hát ha az Isten az élet ura, ha ő annyi bizonyságát adta az ő szerető gondviselésének, nem? Akkor nem bántás ez az Úrral szemben, hogy az ember azt mondja, hogy én csak halnék meg már, most mindenből elég. És ekkor a Jóisten egy nagyon döbbenetes ítéletet hirdetett. Azt mondta, jó, nem akarnak bemenni arra a földre, nem is fognak bemenni. Forduljatok vissza a pusztába, és 40 évig vándoroljatok tovább a pusztába, amíg elhullanak mindezek a lázadók. Azt mondta az Isten, azokból, ebből a nemzedékből csak ketten fognak bemenni, Józsué és Káleb, akikben más lélek volt. Azt mondja, de a ti kicsinyeitek, akikről azt mondtátok, hogy ezek elpusztulnak, és meg sem, ezek fognak bemenni. Megkérdezem, nem megrázó ez? Akik átjöttek a Vörös-tengeren, akik az egyiptomi csodákat látták, akikről az Úr gondoskodott a pusztába, végül mennyi tudott bemenni az ígéret földjére? 12. Majd még látjuk a Mózes és Áron esetét is. Tehát Józsué és Káleb egy új nemzedék lett csak alkalmas arra, hogy az Isten velük valamit elvégezzen. Ugyan milyen megrázó és mennyire tanulságos történet ez. De akkor képzeljük el Mózest is visszafordulni a pusztában 40 évre. Hát gondoljuk meg, az egész életműve ez, az egész életének ez az értelme. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig óráig tartó gyönyörűségét. És hát ez volt az élet célja, bemenni az ígéret földjére, amit Isten az atyáknak megígért, hogy letelepedjen az ő népe. És akkor ezzel a néppel vissza 40 évre a pusztába. Ugye? Emberfeletti megpróbáltatás. De így kellett lenni, a nép alkalmatlan volt arra, hogy Isten bevigye őket az ígéret földjére. Aztán jön még itt egy döbbenetes jelenet, mikor Mózes kihirdeti nekik, hogy mit mondott az Úr, akkor így olvasom a 39. verset. Amint pedig elbeszélte Mózese beszédeket Izrael fiainak, a nép felette igen kesergett. Tehát 14. fejezet, 39. versét olvastam, és a 40. És felkeltek reggel, és felmentek a hegy tetejére, mondván, imén készek vagyunk elmenni a helyre, amelyről szólott az Úr, mert vétkeztünk. Azt mondták, most már készek vagyunk mégis mindenre. És akkor mondta Mózes, miért hágjátok ilyen módon az Úr akaratát, mert nem sikerülhet néktek. Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hújjatok a ti ellenségeitek előtt. Hallgattak rá? Ez mutatja, hogy a bűnbánatuk nem volt őszinte, csak az ítélettől féltek. Mégiscsak megpróbáltak fölmenni és hadakozni ott az első nép, amelyel találkoztak, és nagy vereséget szenvedtek. És ugye ennek gondoljuk meg, most híre ment, hogy ez a nép, amelyet csodálatosan hozott ki az Isten át a Vörös-tengeren, ami minden nép elolvadt a szíve előttük, most ezt is ugyanúgy le lehet győzni, mint a többi népek. Mert az Úr nem volt velük, hogyha vétkeztek ellene. Tehát döbbenetes történetek követik itt egymást. És most a 40 évnek a történetéből is csak egyetlen egy mozzanatot szeretnék még kiemelni, és ezt pedig megtaláljuk a 20. fejezetben. Sajnos a 40 esztendő alatt se viselkedtek jobban, mint addig. És Mózes hallatlan türelemmel viselt mindent. Még azt is, amikor a saját testvérei lázadtak föl ellene. Miriam, Áron, mindent végig. Így mondja a Biblia, hogy igen szelíd volt mindenkinél inkább a földön. Ez is egy döbbenetes megjegyzés. Nehogy azt gondoljuk, hogy csak a kemény és indulatos ember tud egy ekkora tömeget viselni. Mózes pont azért volt alkalmas a nép vezetésére, mert igen szelíd volt. Határozott, elfű, de igen szelíd. Így mondja a Biblia, mindenkinél inkább, akik a földön laknak. De itt a 20. fejezetben mégis egy döbbenetes jelenetre kerül sor, és olvasom. És eljutottak Izrael fiai az egész gyülekezet Cín pusztájába az első hónapban, és megtelepedék a nép Kádesben, és meghaltott Miriam, és eltemették ott. De nem volt vize a gyülekezetnek, összegyülekeztek azért Mózes és Áron ellen. Hányadszor már? És feddődzék a nép Mózessel, és mondták, vaj, ha haltunk volna meg, amikor meghaltak a mi atyánk fiai az Úr előtt. Most megállok itt egy pillanatra. Nem beszéltem egy lázadásról, megint csak egy szörnyű lázadás volt, a Kóré és társai lázadása. És azokat így mondja a Biblia, hogy elevenen nyelte el végül a föld azt a 270 főembert, akik ott lázadtak. Tehát Isten egy, hogy mondjam, természet fölött azonnal és borzalmas ítéletet hajtott végre. És most gondoljátok meg, hogy micsoda makacs lázadó szellem ez, hogy most ezekkel kötik össze magukat, és mondja, bárcsak haltunk volna meg, és atyuk fiaivat nevezik ezeket a vétkeseket, akiket az Isten így megítélt, és elkezdenek keserni, bárcsak azokkal együtt haltak volna meg, mint hogy itt most a szomjúsággal találkozzanak. És ezt mondják tovább, és miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghaljunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy egy rossz helyre hozzatok minket, ahol nincs vetés sem, füge sem, szőlő sem, gránátalma, és innivaló víz sincsen? Ugye minket is felháborít ez a lázongás, hát miért kellett visszamenni, miért nincsenek még mindig az ígéret földje, régen ott lehetnének, ugye a saját hibájuk miatt. És Ekkor az Úr utasítja Mózest, akik megrendülten, megy Áronnal megint a gyülekezet sátorához, hogy az Istentől tanácsot kérjen, hogy mit tegyen. És szólt az Úr Mózesnek a 7. verstől: vedd ezt a vesztőt, gyűjtsd össze a gyülekezetet, te is, Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasznékik vizet a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vette azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől, amit parancsolta néki. És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondta nékik: halljátok meg mosti lázadók! Avagy-e kősziklából fakasszunk-e nektek vizet? És felemelte Mózes az ő kezét, és megütötte a kősziklát az ő veszélyével két ízben, és sok víz ömlött ki, és ivott a gyülekezet az ő, és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel, hogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izrael fiai szem előtt, azért nem viszitek be e községet, e közösséget a földre, amelyet adtam nékik. Pillanatra itt megállunk, és megdöbbenünk, és azt mondjuk, hát milyen hibát követett el Mózes és Áron, hogy az Úr ilyen szigorú ítéletet hirdetett most fölöttük is. Ugye emberileg mélyen megértjük Mózest, hogy belefáradt a nép rengeteg lázongásába, de nézzük csak meg, mi volt a különbség a között, amit az Úr mondott, és amit csináltak. Hadd olvassam még egyszer a 8. verset. Vedd ezt a vesszőt, gyűjtsd össze a gyülekezetet, te is, Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának a szemeik előtt, hogy adjon vizet. És fakasz nékik vizet a kősziklába, és adj inni a gyülekezetnek és az ő állataiknak. Emlékszünk egy hasonló kőszikla történetre? A múlt alkalommal beszéltünk róla. Ugye milyen különös volt? Akkor is lázongott a nép, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy én odaállok elődbe a kőszikla elé, nyilván láthatatlanul, és te sújts a kősziklára, és víz fakad, hogy igyék a nép. Mintha azt mondta volna, sújts én rám. És ez egy csodálatos példázata volt annak, hogy akkor is a nép érdemelte volna meg, hogy az Isten büntesse őket, de azt ábrázolta, hogy Isten fia, Krisztus fogja magára venni a bűneiket, őt sújtja az ítélet, a népnek pedig ömlik az élő víz, a tiszta víz, a bűnbocsánatnak a kegyelme. Ezt ábrázolta az a csodálatos ábrázolás. És most pedig Isten mit mondott? Hogy most a kősziklának csak szóljatok. És mi volt ebben a tanítás? Mi lett volna a tanítás? Azzal kellett volna megszégyeníteni ezt a zúgolódó gyülekezetet, hogy kiviszik őket ugye a kősziklák köré, és Mózes és Áron csak kéri a kősziklát, hogy adjon vizet, és a kősziklából ömlik a víz, és ugye a nép szégyenüljön meg, hogy milyen értelmetlenül lázognak, és milyen mélyebb tanítást rejtett volna ez. De ha pontosan úgy teszik, ahogy az Isten mondta, mintha azt akarta volna mondani, hogy az egyszer megsújtott kősziklát már csak kérni kell, bizalommal kell kérni, és adja a vizet. És tudjuk, mi ennek a mondani valója mi számunkra? Azt akarja mondani, hogy ha úgy szerette Isten a világot, hogy ő egyszülött fiát adta érte, akkor nekünk nem kell lázongni, és nem kell követelőzni, akkor nekünk csak bizalommal kérni kell. Hát nem ez a logikus, nem ez a természetes? Azt mondja a Római Levél 8. fejezetének 32. versében Pál apostol: aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Hát nem ez a logikus, aki ezt megtette, hogy helyettük sújts én rám. Arról nem lehet feltételezni, hogy ennél kevesebbet és mindent megad, amire nekünk szükségünk van. És akkor úgy ismerjünk magunkra, hányszor tetten érheti magát az ember, hogy észrevétlenül, hogy elkezd olyan követelőzve, olyan zúgolódva, olyan kétségbeesve: Istenem, add meg, Istenem, segíts, mert ha nem segítesz, ugye ebben a stílusban. És ezzel arra kellett volna tanítani a népet, hogy milyen értelmetlen, logikátlan, méltatlan, milyen sértő és bántó az Isten iránt így viselkedni. Hiszen aki annyira bizonyította a jó akaratát és a kegyelmét, összesen csak mit kell kérni? Csak szólni. Csak kérni. Olyan bizalommal, mint ahogy egy jó szülőt kér a gyermeke. Hiszen nem mondja a Szentírás, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Így bíztat a zsidókhoz írt levélben az íge, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát, ha egyszer is azon kapnánk magunkat, hogy hogy akaratlanul is úgy belecsúsztunk abba, hogy ilyen zúgolódva, követelőzve mondunk valamit a Jóistennek, most segíts, vagy most avatkozz közbe, vagy most úgy legyen, ahogy én szeretném, mert ezt nem bírom tovább, akkor jusson eszünkbe, hogy milyen szégyenteljes így beszélni az Istennel, vagy így viszonyulni hozzá. Hát, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta. Hát, hogy ne adna vele együtt mindent minékünk? Nekünk csak szeretettel, bizalommal a kegyelem királyi székéhez kell járulni, és elég egy szelíd kérés, egy bizalomteljes gyermeki kérés, és az Isten választó, és az Isten segít. Tehát, hogy így mondjam, ne megsújtani akarjuk az Istent, és ne kikövetelni akarjuk, és amit mi szeretnénk, hanem természetes bizalommal, és gyermeki bizalommal mondjuk az Istennek, a mi atyánknak, hogy segíts, hiszen megígérted, és én bízom benne. És ez a szó elégséges, és az Isten válaszol. És ezt a gyönyörű, szép és életfontosságú tanítást rombolta le Mózes és Áron, mert ugye azt olvassuk, hogy mikor meglátta őket, már fölindult Mózes magában, és azt mondta, halljátok meg, ti lázadók. Soha nem szólította meg egymáskor a népet. És úgy tűnik, hogy ezzel indulatba is gerjedt, és még akaratlanul is így fogalmazott, azt akarjátok, hogy a kősziklából fakasztunk vizet, mintha ő tudott volna vizet fakasztani. Ugye nem magát akarta dicsőíteni Mózes, de az indulatában, hogy így mondjam, elvétette a szót. Pedig ez is nagyon fontos volt, hogy a nép mindig tudja, hogy nem Mózes adja a vizet, hanem Isten az, aki segít rajtuk. És akkor úgy látszik, hogy az indulat, ami elfogta őt, mikor azt mondta, halljátok meg, tilázott, haragudott a népre, el volt rájuk keseredve. És azt mondta, kősziklából fakasztunk vizet, akkor már úgy indulatba jött, hogy kétszer megsújtotta a kősziklát. Ő, aki pedig tudta, hogy az Isten szavát mindig hajszál pontosan kell követni, és nem szabad attól elírni. És az egész nép látta ezúttal az ő igen szelíd vezetőjének az indulatos viselkedését. Ezt nem lehetett nem látni. Hogy ezúttal Mózes haragszik, és emberi indulat fogja el, és teljesen emberi módon viselkedik. És azt mondanánk, hát mi ez annyi évnek a hűségéhez, és mennyi annyi évnek a türelméhez, de ebben egy nagyon komoly tanítás rejlik számunkra. Mindig az Isten oldalán kell állni. Semmilyen kihívás alatt nem szabad elveszíteni a türelmünket, mert nem tapasztaljuk az életben, hogy akár mennyiszer sikerült az Isten akarata szerintem, de egyszer amúgy igazából kiborulunk, és emberileg, és indulatosan, és helytelenül viselkedünk, nem tudunk vele nagyon sok mindent lerombolni, és romba dönteni egy pillanat alatt rengeteget. És Mózesnek a példája, az esete erre tanít, hogy az ős természetünk az nem szűnik meg, és Sátán mindig arra játszik rá, hogy olyan körülményeket teremtsen, hogy kihozzon minket a sodrunkból. Ugye eredetileg Mózes, emlékezünk, agyonütött egy egyiptomit, ő eredetileg egy heves temperamentum ember volt. De a Krisztus iskolájában annyit tanult, hogy végül igen szelíd lett mindenkinél inkább a földön. De azért az ős természet nem szűnt meg. Ugye? Csak akkor tudunk mi igazán, tisztán, helyesen viselkedni, amikor az Isten lelke lakik bennünk, amikor az Isten jelenlétét nem veszítjük el, amikor az Isten segítségül hívjuk, különben elveszítjük a lelki egyensúlyunkat, és megint felszínre jön a természetünk, és megint csinálunk egy olyan hibát, amivel sok-sok jót pillanatok alatt romba dönthetünk. Tehát ez egy hatalmas tanítás, és azt mondja, hogy mindig kapaszkodjunk az Isten kegyelmébe. És Zsoltár ige azt mondja Mózesnek erről az esetéről, hogy gondatlanul szólt az ő ajkaival. Az ember csak egy kicsit gondatlan, nem figyel annyira az Isten, nem támaszkodik annyira rá, csak egy kicsit szabadon engedi a természetét, és csinált egy akkora hibát, hogy utána csak keservesen sírva bántja. És erre mutat Mózesnek az esete is. És akkor még elgondolkozhatnánk azon, hogy de miért adott a Jóisten ilyen szigorú büntetést. Ugye kegyelmes volt megint a néphez, a víz azért ömlött, és nem engedte, hogy ott ugye egy szembeforduljanak Mózessel, de azt mondta Mózesnek, Áronnak, nem mentek be arra a földre. Hát itt már szinte megszakad a szívünk Mózesért, nem? Nem volt elég, hogy 40 évre vissza kellett fordulni, tovább viselni a lázongásokat. Most, mikor már itt vannak az ígéret földje határán, és most kihott sodrából, és elkövette ezt a hibát, hát akkor már majdnem úgy mi is lázadunk a Jóisten ellen, és azt mondjuk, hogy hát Istenem, azért ez túl súlyos volt, hát ez borzasztó, hogy most meg nem mehet be az ígéret földje. Ez volt az egész élete. Értem, pont ő, aki hát azért nem azt csinálta, mint azok az emberek, akik azt mondták, hogy forduljunk vissza Egyiptomba, és meg akarták kövezni azokat, akik igazán beszéltek. Hát azért hol lehet ezt ezzel összehasonlítani? Most ő sem mehet be. Ugye, még Áron azt mondjuk, már eddig is sok vaj volt a fején, ugye, most utoléri, na de hát Mózes, és akkor valamit meg kell értenünk. A Jóistennél azok az emberek, akik hozzá közel állnak, és akiknek ő nagyon sok világosságot adott, és az ő kegyelme nagyon sokat munkált bennük, nem kedvezményezettebbek, vagy kivételezettebbek lesznek Istennél, hanem igazából még szigorú erkölcsi mérce alá esnek. És jogos ez? Azt mondja a Biblia, hogy sokat bíztak, sokat kívánnak tőle. És gondoljuk csak meg, hogy az ő példájuk hány emberre hat ki. Ha hibázik, nagyon sok emberre hat ki, és nagyon sok embernek okoz kárt. És ez volt a Jóistennek az egyik szempontja, hogy megmutassa, hogy nála nincs kivétel, nála nincs kedvenc, nincs ilyen, hogy akiknek nagyon a korábbi érdemeik miatt valaki, aki áthágja a törvényt, azt Isten könnyedén veszi, vagy azt elnézi. Isten nagy irgalmasságú, de nagy igazságú is. Ezt Isten, ami az egész nép szem előtt történt, egy indulatos kitörése Mózesnek, azt Isten nem nézhette el, és a nép miatt, nem csak Mózes miatt, a Mózes azt rögtön keservesen megbánta minden bizonyal, de a nép miatt ezt nem hagyhatta következmény nélkül. Másrészt a Jóistennek volt még egy gondolata, és ez a gondolata pedig az volt, hogy a népet is így bünteti meg a legérzékenyebben, mert itt most a nép is megrendült. Szeretnék még befejezésül még két kis rövid részletet olvasni. Olvasnám, hogy Mózesnek milyen nehezére esett ez. Olvasom Mózes 5. könyvéből, a 3. fejezetből, a 23-tól 28. verset, tehát Mózes 5. könyve, 3. fejezetéből. Mózes ugye elmegy velük egész az ígéret földje határáig, és ott elismétli még egyszer a tanításait, a törvényt, fölidézi az egész kivonulás, pusztai vándorlás történetét, és így olvasom a 3. fejezetben, a 23. verstől. Könyörgék is az Úrnak abban az időben mondván, Uram Isten, te elkezdted megmutatni a te szolgáidnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten menjen és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedetet és hatalmat szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, mely a Libánonon túl van, és azt a jó hegyet is a Libánont. De megharagudott az Úr én rám, ti miattatok, mondta a népnek, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondta az Úr nékem, elég ez néked, ne szólj többet már nékem a dolog felől. És hogy Mózes nem a maga hibáját akarta elhárítani, hanem arra mutatott rá, hogy ez legalább annyira terheli a népet is, szóval ők is vétkesek ebben, hogy mert a súlyos lázongásukkal a végsőkig próbára tették őt. És valóban az Úr miattuk is tette azt, hogy Mózes nem engedte be az ígéret földjére, mert mikor aztán Mózes nem mehetett be, akkor a népnek ez súlyosabb fenyíték volt, mintha valamit járvány vagy csapás érte volna őket, akkor kezdtek magukba szállni, és elgondolkodni, hogy ki volt nekik Mózes, és a lázongásaikkal mit okoztak ők Mózesnek. Ez egy olyan érzékeny büntetés volt, az egész népnek is annyira javára szolgált. De még akkor úgy gondolva, a lelkünk még mindig nem nyugodna meg, mert azt mondjuk, hát még mindig nem ér, még valahol az Isten igazságosságával, még mindig perbe vagyunk, hát egy ilyen, mint ez a Mózes, aki ennyit viselt, és hát ezért az egy kiborulásért, hát ennyire érzékeny büntetés, még ha népnek is javára szolgált, még ha az Istennek az igazságosságát a kiválasztottak iránt is, hát hogy így mondjam, ki kellett nyilvánítani, mindent megértünk, de még így se tudja a lelkünkbe venni. És látjuk is, hogy a Jóisten milyen csodálatos dolgot művelt, ugyanis azt mondta Mózesnek, hogy menjen fel egymaga a Pisga tetejére, és nézze meg azt a földet, mindenfelől onnét be lehetett látni az ígéret földjét, azt mondja, nézd meg, de nem mész be oda. Különben olvassuk, hogy előzőleg Mózes már teljesen belenyugodott ebbe az ítéletbe, ő meghajtotta a fejét Isten előtt, mert nem, most már az időnk lejárt, és azért nem olvasom azt a részletet, ahol azt olvassuk, hogy nagyon higgadtan, nyugodtan, szeretettel azt mondta Józsuénak, most pedig légy bátor, erős, te fogod bevinni arra a földre, és már teljesen higgadtan, nyugodtan, mint aki hitben ezt elfogadta Istentől, úgy ruházta át a további felelősséget Józsuéra. És ez is olyan megrendítőnek tűnik, hogy egyedül ballagjon a hegyre föl, és ott fog meghalni. Pedig még fizikai erővel még bírta volna, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy 120 esztendős volt, De ebben is megmutatkozott az Isten kegyelme, hogy nem fogyatkozott meg az ereje, és nem homályosodott meg a látása. Hát azt, hogy 120 évet megélt ebben az időben, még némelyek méltek magas volt, de hogy az ereje nem fogyatkozott meg, és a látása nem homályosodott meg, ez már döbbenetes, nem? Tehát ez is egy példa arra, hogy akik Istennel hűségben járnak, azokat hogy tudja újra, újabb és újabb fizikai erőt és kegyelmet is adni nekik, és ő is így bírta a szolgálatnak a terhét. Tehát kimondottan, hogy így mondjam, büntetésből kellett meghalni a Pizga tetején, nem azért, mert megöregedett, és már olyan aggastyán volt, hogy nem bírt volna tovább menni, vagy nem tudta volna vezetni tovább a népet. De az új szövetségben két igehely utal arra, hogy ott valami történt, amiről Mózes könyve már nem számol be. Ugye van egy utolsó fejezete Mózes 5. könyvének, amit már nyilván nem Mózes írt, hanem valahol a próféta iskolákban, ugye függeléként hozzátették a Mózes halála körülményeit. Ott csak azt mondja a Biblia, hogy fölment a Pizga tetejére, és ott meghalt. Betekintette a földet, és meghalt. És itt vége szakad a mózesi történetnek az Ószövetségben, de az Új Szövetségben, Júdás levelében olvasunk egy érdekes mozzanatot, de ezt megelőzően az evangéliumokban, és ezen nagyon meglepődünk, azt olvassuk, hogy Jézus földi életében, mikor nem sokkal már a halála előtt egyszer fölment a megdicsőülés hegyére, ugye így nevezték el utólag, valószínűleg a Tábor hegye volt, fölvitt magával csak 3 tanítványt, és előtte azt mondta nekik, hogy itt némelyek nem kóstolnak halált, míg meg nem látják az Isten országa dicsőségét, és ezt az ígéretet teljesítette be azzal, hogy azt olvassuk, mikor a 3 tanítvány ott volt vele, Jézus ott szokása szerint magányos imádságba kezdett késő este. A tanítványok fáradtan elaludtak, de arra ébredtek föl, hogy valami döbbenetes fényesség van a hegyen. Márk evangéliumában így olvassuk, hogy Jézus ruhája hófehér volt, egész lénye átváltozott. Mondták, olyan fehér ruhában volt, mint ruhaföstő, a földön nem fehéríthet. Valami vakító mennyei fényesség volt, és egyszer csak azt látták, hogy ott van mellette Mózes és Illés, akik vele beszélgettek közvetlenül a dicsőséges Isten fiával, és azt mondja, ők is dicsőségben jelentek meg néki, tehát ők is természetfeletti dicsőségben is beszélgettek vele. És akkor az ember azt kérdezi, hát hogy kerül ide Mózes, mikor meghalt a Pizga tetején, és nem mehetett be az ígéret földjére. És erre Júdás levele 9. verse ad magyarázatot, mikor azt olvassuk, hogy Mihály arkangyal, az arkangyal azt jelenti angyalfejedelem, az angyalseregek fejedelme. A Mihály név pedig azt jelenti, hogy ki olyan, mint Isten, igazából Krisztusnak a mennyei neve. Amikor ugye a sátánnal való harcáról van szó, akkor mindig ezt a nevet adja neki a Biblia, és azt mondja, hogy ő Mózes teste felett vetekedett az ördöggel, és rendre utasította őt, és azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Hát ez a pici kis mozzanat mire utal? Hogy Isten így szolgáltatott igazságot és kegyelmet. Hogy tud ő megoldani helyzeteket? Ember ilyet nem tudott volna kitalálni. Hogy a nép miatt, hogy azt a csúnya jelenetet, ahogy Mózes ott kiborult, és türelmét vesztette, és indulatosan másképp tett, mint ahogy az Isten mondta, meg kellett büntetnie a nép miatt, de mégsem hagyta Mózest ebben az állapotban. Mózes meghalt, de eljött Isten fia a mennyből, hogy feltámassza őt. Ez a magyarázat. És az, hogy vitatkoznia kellett sátánnal Mózes teste felett, arra utal, hogy sátán vitába szállt, hiszen ez volt az első, hogy Isten halottat támaszt. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. És sátán vitatta, hogy egy bűnöst, egy törvényszegőt feltámasztani, de Jézus rendre utasította őt, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, aki beleviszed az embert a bűnbe, aztán örökös halálfogságában tartanád. És megkérdezem, mi a jelentősége annak, hogy éppen Jézus haláláról beszélgetett ő is Illés, aki viszont halál megismerése nélkül később elragadtatott, mert hiszen csak Jézus halálára való tekintettel támaszthatta föl Jézus Mózest. Mert Mózesnek is Krisztus volt a megváltója, az eljövendő megváltó, aki elviseli a büntetést az ember helyett. És Jézusnak kellett ott megjelenni, hogy ő majd megadja a váltságdíjat Mózes halálból való szabadításáért. De Mózesnek így szolgáltatott Isten igazságot, hogy a nép miatt hagyta ugyan őt meghalni, és nem mehetett be az ígéret földjére, de feltámasztotta őt, és bevitte a sokkal csodálatosabb ígéret földjére az Isten országába. És majd akik Isten kegyelméből reméljük, hogy oda jutunk, és adja jó Isten, hogy oda jussunk, majd az Isten országában tudjuk meg, hogy Mózes hogy élte át a mennyből az évszázadokat, az évezredeket, hogy majd egyesülhessen az ő népe megtért és megváltott maradékával, amikor Jézus visszatér másodszorra, amikor újjáteremti a földet, és amikor az Isten országát fölállítja ezen a földön is. Tehát Isten mindig tud olyan megoldást, amit az ember nem tud elképzelni. Tehát mi igazságérzetünk is lázongott, hogy ilyen szigorú büntetés Mózesnek, és látjuk, hogy Isten meg is büntette, de kegyelmet is gyakorolt, kimondhatatlan kegyelmet is gyakorolt Mózessel. Hát eddig tudtuk venni a mai témánkat, és véget ért ugye így a Izrael pusztai vándorlása története is, Mózes története is. A beszélgetésben majd sok mindenre rá lehet kérdezni, amit már nem volt idő most bővebben kifejteni. És még egyről nem esett szó, ami a mai programunkon szerepelt volna, de ezt majd megtesszük a következő alkalom elején, hogy egy különleges profécia hangzott el, amely még Mózes életében, Mózes által, amely arról szólt, hogy Mózes az eljövendő megváltó előképe lesz. Ugye ez volt az az ígéret, hogy prófétát támaszt nektek az Úr olyat, mint én. Erre a különleges messiási jövendőlésre, most, ahogy túl vagyunk Mózes történetén, és még elevenen van az emlékezetünkben, vissza fogunk térni a következő alkalommal. Na hát, nagyon jó, hogy ez a kérdés felvetődött, mert én ugyan nem szoktam ezeket megnézni, amitől lehet megkímélem magamat, de sok ilyen regényes ötletre film készül meg. Szóval ugye a mi nemzedékünk az rajong az izgalmakért és a szenzációkért, és hát sokszor a bibliai történetek is alkalmasak erre, hogy ilyesmit csináljanak belőle, de hát tudok róla, hogy ugye közelmúltban itt nagy port vett föl, meg hogy ne talántán ugye meg is találták Etiópiába valahol állítólag, meg ott őrzi ugye valaki meg minden képtelenséget. Tehát jó lesz ezt tisztázni. A Biblia az égvilágon semmit nem mond közvetlenül arról, hogy mi lett a Fridládával. Egy, az nagyon logikus volt a te következtetésed, hogy ez képtelenségnek tűnik, hogy pont a lázadók elvitték volna magukkal Egyiptomba, és ez már csak azért sem valószínű, ugye, mert előzőleg Nabukodonozor Jeruzsálemet totálisan lerombolta, szóval akkor már előbb valahol el kellett volna rejteni, utána ez túl kalandos ez az egész ügy, és hogyha a Fridládát vitték volna magukkal, ugye, akkor arról a Biblia feltétlenül megemlékeznék, ugye, de egy szót sem szól. Tehát egyetlen egy dolog lehet egy reális következtetés, az, hogy ugye mivel Jeremiás 605-től kezdve az volt az első babiloni ostrom, és nagyon helyesen mondtad, hogy három ostrom következett, ez három újabb hadjárat, 597-ben a következő, 586-ban időszámításunk előtt a harmadik, és különösen az 586-as előtt már végképpen kiélezett volt a helyzet, és Jeremiás folyvást mondta, hogy ugye először mondta azt, hogy hódoljanak meg a babilóniaiaknak, és miután éppen, hogy a lázadó szövetségeket erősítették, akkor azt mondta, hogy a fajárom helyett csináltatok magatoknak vasjármot. Csak fajárom lett volna a babiloni alávetettség, hogyha önként belátjátok, hogy a bűneitek miatt ennyi fenyítéket el kell viselni. Így azonban azt mondta, hogy csináltatok magatoknak a fajárom helyett vasjármot. És akkor elmondta, hogy el fog pusztulni Jeruzsálem és a templom tökéletesen. Ugye meg kellett állni a templom kapujában Jeremiásnak is mondani, hogy ne mondogassátok, hogy az úr temploma ez, mert csak ha valóban megjobbítjátok az utaitokat, és ártatlan vért ki nem ontotok, és az Isten törvényeit léptenyomon át nem hágjátok, csak akkor fog az Úr megvédeni ezt a helyet, különben ki lesz szolgáltatva. És ugye a Biblia leírja azt a drámai küzdelmet, amit az utolsó percig Jeremiás folytatott, hogy hajtsák meg magukat az Isten ítélet előtt. Azt mondta, hogy menjenek ki, a királynak javasolt, hogy menjenek ki, és kérjék Nabukodonozor bocsánatát, hogy az eskü ellenére fellázadt ellene, nem tették, ellenálltak. És arra lehet következtetni, hogy azok, akik hallgattak Jeremiásra a papok közül, mert ugye a Fridlátához csak papok fértek, tehát feltétlenül kellett lenni a papok között olyanoknak, akik komolyan vették, hogy a város és a templom el fog pusztulni, azok rejthették el valahová a végső ostrom és a pusztulás előtt. De ez csak egészen röviden előtte történhetett, és hogy hova, ezt nem tudjuk pontosan. Semmit sem tudunk róla. Az összes többi legenda. Most, amit mondtál arról, hogy aki hozzáér, meghal, ez sem így volt, ahogy utólag mondják, hanem a Biblia azt megmondta, hogy a templomi szent dolgokat, azt csak a léviták vihették, a Fridládát csak papok és ilyen jelképes tisztulások után kifejezve, hogy az Isten jelenlétének a szimbóluma, szentségének a szimbóluma is ezt kellett, hogy szimbolizálja, hogy közönségesen, bűnnel, tisztátalan az emberhez nem közeledhet. A Biblia egy esetet jegyez fel, amikor valaki halállal lakolt azért, mert a frigyládát megérintette. Ugyanis azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Dávid már Jeruzsálemet Júda fővárosává tette, akkor oda akarta vitetni a frigyládát, ami addig, ugye előzőleg a pusztai sátorban volt, és akkor nem akarom itt ilyen hosszan belemenni, de volt ugye az az eset, hogy Éli főpap idején, Sámuel idején Izrael annyira vétkezett, hogy a filiszteusok még a frigyládát is foggyul ejtették. Aztán az Isten különös módokon gondoskodott arról, hogy visszaküldjék, és akkor valahol ugye egy helységben, a határvidéken ott őrizték a frigyládát. Ez egy méltatlan hely és állapot volt, ahol tisztelettel is őrizték, és Jeruzsálembe akarta vétetni Dávid. De nem vigyáztak azokra az előírásokra, amiket Isten mondott, hogy jelképes értelembe vett tiszta emberek, és csak is papok vihetik. És azt írja, hogy egy Uzza nevű valaki, aki ott a menetben haladt, nyilván a király tisztviselői közül volt valamelyik, az, mikor a szekéren vitték, és az megbillent, a kezével megtámasztotta, hogy le ne essen a láda, és azonnal meghalt. És ezen is úgy könnyen, ugye, ha az ember csak így magában olvassa, hogy megütközik, hát jót akart, hogy megtámaszza, hogy le ne essen az ökkenőre, miért halt meg. Egyetlen egy magyarázatot találhatunk csak rá, és csak nem is az, hogy a szabályt áthágták, az is kevés, hanem az Uzza nyilván megbánatlan bűnök terhével mert hozzányúlni a ládához. És ez azt fejezte ki, hogy az ember ne merjen megvallatlan, megbánattal bűnökkel a Szent Isten közelségére igényt tartani, mert így mondja a Biblia, Isten a bűnre megemésztő tűz, és a bűnt nem tűri el. Tehát ez lehet a magyarázata. De nem volt semmiféle ilyen varázslatos dolog a láda körül, hogy a láda önmagában halálba küldi azt, aki hozzáér, szóval ilyen nem volt. Ez már csak legenda. Hanem az volt, hogy azzal tisztelettel kellett bánni, mert az Isten szentsége jelenléte szimbólum a szent törvényét őrzi, és meg volt szabva, hogy csak kik és hogyan szállíthatják. És ennek az embernél pedig nyilván az volt, hogy még ráadásul nagyon méltatlanul és bűnösen ilyen vakmerően, mert ezzel ugye az Isten jelenlétét és szent törvényét szimbolizáló ládához közelíteni. De különben nem volt szó arról, hogy hát ez valamilyen halálos sugárzást bocsátana ki magából, vagy nem tudom mit, hogy aki a közelébe ér, az meghal. Nem tudom, hogy így érthető-e akkor. Ennyit tudunk a frigyládáról. Akkor régészeti csoda történt, és az biztos, hogy nagy tanúbizonyság lenne, ha előkerülne az a bizonyos bőtábla. Ezt a Jóistennek a kezében van. Ő biztos tudja, hogy mikor mi szólhat, vagy beszélhet emberekhez, vagy van ennek ugye rendeltetése. A korunk jellegzetes gondolkozásmódja, ami persze nem azt jelenti, hogy helyes. Ugye ez az úgynevezett téves ökumenikus gondolkozás, azt mondjuk, most már mindegy, hogy mi alakult a történelemben, egyiknek ez a hagyománya, másiknak az, a harmadiknak az, most már ne bolygassuk ezeket a dolgokat, mindegyiket fogadjuk el. Ezt hívják ugye az igazság pluralizmusának, többes számúságának, és hát mindenki ismeri el a másikat, ez a korszellem. De én azt találom nagyon helyén valónak, sok évvel ezelőtt hallottam valakitől egy igehirdetést, egy külföldi igehirdető volt, és azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy emberek sok mindenbe perbe szálltak azzal, ami a Bibliában van, de azért arra senki nem merészkedett, mert ugye ezt az Isten őrizte, hogy a Bibliába beleírjon valamit. És ez valóban így van. Ugye az ilyen mesebeszédek, amelyeket némelyek mondanak, hogy benne volt a lélekvándorlás, csak aztán kiracizták belőle, hát ilyen nincsen, a kéziratok történetét ismerjük, és tudjuk, hogy az Isten őrizte tényleg őket, és bármilyen meglepő, hogy annyi féle felekezet van, és némelyek úgy naivan megkérdezik, mindegyiknek ugyanaz a Bibliája? Hát ugyanaz. Annyi a különbség, ugye a zsidók csak az Ószövetséget fogadják el, az újat nem, és ugye a római katolikus egyházban az Ószövetségnél még ott van egy néhány plusz irat, De ez is olyan, hogy mégis egyértelmű a dolog, mert ez csak a 16. században tették be ezeket az úgynevezett apokrifokat. A tridenti zsinat határozott úgy, hogy ezek is a kánonhoz tartoznak. Tehát gondoljunk arra, a 16. század milyen késő az új őskereszténységhez képest. És még például a híres Jeromos, ugye a Vulgata fordítója, aki latinra fordította a Bibliát, ami a középkorban ugye a mértékadó Biblia szövegnek számított, a latin szövege az a Bibliának. Ő azt mondta, hogy csak a testén át, most mai kifejezéssel mondom, lehet belevinni ezeket az apokrifokat, amiben ezt a szigorúan tiltakozott ellene ő is. Tehát az óegyházi hagyomány egységes. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy minden felekezetnek egy Bibliája van. Az, hogy a római katolikus Bibliákban benne vannak ezek az úgynevezett apokrifok, a Makabeusok könyve, Judit könyve, Tóbiás könyve, akkor bizonyos kiegészítés Dániel könyvéhez. Ez is a római egyházon belül se fogadta el mindig egységesen senki, és mindenki tudja, hogy ez csak egy 16. századi döntés, hogy ezeket is beletenni, de a közös keresztény megegyezés és egyetértés mégis megvan arra vonatkozóan, hogy melyek a bibliai könyvek. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy igen, egységes. Viszont ne a visszatérek ehhez az igehirdető, és azt mondta, hogy érdekes, hogy az emberek a Biblián belül nem is írtak bele. Azt mondja, de már semmi máshoz nem nyúltak hozzá a Biblia szövegében, csak pont ahhoz, amit az Isten a saját szájával hirdetett ki, meg a saját ujjával írt le. Ugye, ami éppen ezért mutatja a sérthetetlenségét, meg a jelentőségét, és ugye erre mi csak azt a magyarázatot találhatjuk, hogy hát nyilván ez a bizonyos ős ellenség, különösen az Isten uralma örök alapját, a törvényt szeretné, ugye, kikezdeni vagy lerombolni, hogy tényleg érdekes, hogy amit Isten így fontosnak tartott a saját szájával, a saját ujjával lenni, pont abban történtek változások. Nem magában a Bibliában, hanem a kárték szintjén. Ugye ott vannak a változatok. Tessék, tehát az egyházi tanítások összefoglalásában. Ott már ugye azok a gyerekek, fiatalok, akik mondjuk tanulják különböző egyházak tanítását, ők már nem a Bibliából tanulják közvetlenül, hanem a különböző kátékból, és a 10 parancsolatot úgy tanulják meg, hogy nem pontosan is szó szerint az eredeti szövegével. Tessék? Igen, mert ugye nagyon kevés ember merít közvetlen a Bibliából. Az emberek azokat a kivonatokat tanulják meg, vagy összefoglalásokat, ugye, amelyek ugye az úgynevezett kérdésfelelet kátékban, ami összefoglalja röviden az egyházi tanítást, azoknak a közvetítésével ismerik csak meg. Tessék, kinek van további bármilyen jellegű kérdése? Ki jelentkezett itt valaki? Ja, tessék, parancsolj. Nem láttam oda, igen. Nagyon örülök, nagyon gondolkodó és jó elemzés volt, amit hallottunk. Egy-két megjegyzésem lenne hozzá. Tehát, ha most még egy kicsit elgondolkodunk a Mózes esetén, akkor azt hiszem, hogy így összegezhetjük, hogy mi volt a hiba. A döntően, hogy másképp tette, mint az Isten szava. Ugye az Isten szava szent. Az Isten azt mondta, kérj, helyette kétszer megsújtott. Ez óriási különbség. És ugye azt is kifejtettük, hogy akaratlanul is milyen hatalmas tanítást rombolt le ezzel, és ugye milyen, amit Isten adni akart, az nem került a nép elé. Egy második dolognak mondhatjuk, mondjuk én nem gondolom, hogy ő tényleg magának akarta tulajdonítani dicsőséget, mert ez nem volt jellemző Mózesre. Én szerintem az indulatában ez akaratlanul csúszott ki a száján, hogy hát azt akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk vizet, de mégis azzal együtt, ebben tökéletesen egyetértek, úgy hatott a népre, minthogyha Mózes lenne az, akivel perlekednek. Szóval ez is kárt tett a népnek, mert olyan volt, mintha Mózessel vitatkoznának, és most Mózes ad nekik vizet, mintha önálla érték volna el ezt, és nem pedig Isten az, aki sértenek és bántanak az zúgolódásukkal, mert a valóságban csak Isten az, aki adta és adhatja újra nekik ezt a vizet. Tehát ez biztosan komoly hiba volt, és egy teljesen téves összefüggésbe állította a dolgokat, de úgy gondolom, hogy azért talán nem Mózes lelkületében volt ennek az alapja, mert erre ő végképpen nem volt hajlamos, hanem ez egyszerűen csak ahogyan az indulat elragadta, belecsúszott, hogy ezt is így fogalmazza, hogy halljátok meg, ugye, hogy nem tett érzékenyen különbséget, hanem hát ugye ők csak közvetítő eszközök voltak, és azt akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk vizet. És megerősítette a népben azt a rosszat, hogy ők mindig úgy kezelték, mintha ők csak Mózessel perlekednének, hogy Mózessel lázadnának, meg mindent Mózesen kérnek számon. Ott a valóságban ők Istennel álltak szemben, és Istent bántották a magatartásukkal. És a harmadik dolog maga az indulatosság. És én úgy gondolom, mind a három nagyon komoly. Egyet értek vele, hogy a legsúlyosabb az, hogy más tenni, mint amit az Isten mond. Ugye? Egy olyan valakinek, aki tudja, hogy az Isten szavától se jobbra, se balra el nem térni. Aztán az is ugye, hogy mert így mondta, hogy nem hittetek nekem. Ez úgy azt fejezte ki, hogy egy puszta szólás elég, és a sziklából fakad a víz. És nem dicsőítettetek meg engem, ugye, hogy az a tanítás kibontakozzon, amit az Isten akart adni. De az indulatosságot se becsüljük le. Itt még jó, ha ezt egy kicsit tisztázzuk, ugye tényleg így érezhetjük emberileg, hogy hát az indulat az jön, azzal nincs mit kezdeni. Hát az Isten talán nem rója föl olyan nekünk a türelmetlenséget, meg az indulatosságot, mert hát az emberi természetben ez benne van, és hogy inkább csak a tartalmi dolgokkal van a baj. De szeretnék két igét olvasni, hogy lássuk, hogy a Szentírás ezt hogy viszonyul ehhez. Szóval teljes jó akarattal gondolhatjuk ezt, de azért itt egy kicsit a Szentírás minket, így mondjam, helyesbít, vagy helyre tesz. Mert így olvasom a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében, a 22. és a 24. verset. 22, tehát Galácia beliekhez írt levél 5. fejezet, 22 és 24. vers. De a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ez igaz, mondja, akiben Isten lelke van, a lélek természetes gyümölcse, valakiben Isten lelke, akik ott szelídség nyilatkozik meg, és hosszú tűrés és békesség. Tehát, hogy ez az indulatossággal nem fér össze, és még konkrétabb a 24. vers, akik pedig a Krisztusé a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát tényleg ez az egyik olyan bűn, amire legkönnyebben fölmentjük magunkat, egy kis indulatosság, ugye, egy kis kiborulás, de a Biblia nem kezeli ezt ilyen lágyan, ezt a dolgot, mert azt mondja, akik a Krisztusé, ha valaki tényleg az Istennek adja át az életét, ha valaki tényleg őt hívja segítségül, akkor ez a megfeszítés, ugye milyen erőteljes kifejezés, meghal. Ugye a Biblia mondja, az ember meghal a bűnnek, az indulatosság és a kívánságok ezeknek meghal, ezek megfeszítetnek. Aztán még egyet olvasnék, mindjárt utána jön az Efézus beliekhez írt levélben, a 4. fejezetben. Efézusi levél 4. fejezet 30. és 31. verse. Tehát a 32-ig így kerek. Tehát ha Efézusi beliekhez írt levél 4. fejezet 30-tól 32. Meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Minden mérgesség, felgerjedés, harag, lárma és kivetesség közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, amiképpen Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Ugye egy félreérthetetlené teszi a felsorolás mérgesség, harag, felgerjedés, lárma, és azt mondja, minden gonoszsággal együtt kivetesség közületek. Önerőnkből nem tudjuk, tényleg nem tudjuk az indulatainkat megfékezni, és az ős természetünk kirobban egy türelmetlenségben, de ha az Isten lelke lakik bennünk, akkor a lélek gyümölcse, a szelídség, a hosszú tűrés, a békesség, és ezek nem tudják ezt nálunk elérni. Tessék, fűződhetnek tovább a további kérdések, de nagyon, nagyon örültem, hogy elhangzott, hogy kedves hozzászólom, gondolkodott ezen a kérdésen, és nagyon sok jó következtetésre jutott. Igen. Az mondjuk az eredeti szövegben nem indulat van, hanem az eredeti szövegben az mondja, hogy az a gondolkozásmód, vagy az a, igen, az a lelkület talán így jobb lenne. Mert az indulat se, hogy nem jó. Ami csak úgy robog ki az emberből. Krisztusnál se látunk ilyet. Emberfiaként, ugye? Amikor a templomból a kufárokat kiűzte, az más eset volt. Ott olyan volt, mint mikor Mózes összetörte a kőtáblákat. Ott azt kellett tenni, hogy lássák, hogy milyen szörnyű bűn az, hogy az imádságházát laktok barlangjává tették. Tessék? Nagyon jó, és így is kell tenni, hogy még tovább mondani, mert én se tértem ki arra az igére, és most akkor térjünk még egy picit rá, amit tetszett idézni, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, hogy ez mire vonatkozik. Ez egy Zsoltár igére utal vissza, És ha jól emlékszem, az Efészus beliekhez írt levélben van ez is, mindjárt mondom. Lehet, hogy nem itt egy pillanat, majd mindjárt megtalálom. A Zsoltár igében azt hiszem előbb megtalálom, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon. Ha valaki előbb megtalálja, mint én, akkor szóljon meg. Tessék? Igen, akkor jól emlékeztem, hogy Efézus, csak hátrébb kerestem, igen. Tehát itt viszont nézzük meg, hogy melyik Zsoltár igét idézi. Azt mondja, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Itt nem mondja meg, hogy melyik Zsoltár ige, úgyhogy visszakeressük, nem jegyzi meg, de itt van ez valahol a Zsoltárok elején. Köszönöm, megvan. Igen, jó, itt összehagyjuk. A negyedik Zsoltárban, az ötödik vers, köszönöm. Azt mondja, haragudjatok, de ne vétkezzetek, beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Tehát amikor Pál apostol az Efézusi levélben ezt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, akkor ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokon, akkor igazából ő visszahivatkozik egy Zsoltárigére, egy ismert Zsoltárigére, és az a teljes Zsoltáriga, a negyedik Zsoltár, a ötödik versében így hangzik, beszéljetek szívetekkel ágyas házatokban, és csillapodjatok. Ugye ráismerjünk a kapcsolata, mert azt mondja, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon, ugye, mondja Pál apostol is. Na most ez nem biztatás a haragra, vagy nem azt akarja mondani, hogy a harag megengedhető, hanem ugye a Zsoltárok az egy költői megfogalmazás, mintha csak azt mondaná, ha már haragudtatok is, ha már addig el is juttatottok, hogy föllobbant a harag, nehogy véghez vigyetek valamit haragból, hanem még a nap se menjen le, számoljatok el magatokkal, és még a másik napra se vigyétek át azt a haragot, mert azt mondja, beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban is csillapodjatok. Nem szép ez a megfogalmazás? Én szoktam mondani, hogy az életben az egyik legfontosabb dolog, hogy az ember beszélni tudjon a saját fejével. És mi sokszor sokkal többet beszélünk mások fejével, és próbáljuk meggyőzni, és rávenni arra, hogy úgy gondolkodjon, ahogy mi, pedig sokkal többet kéne a saját fejünkkel beszélgetni. És nem tudom, ki az, aki szokott az ágyba még magával beszélgetni. Mert azt mondja az ige, hogy tegyük rendbe magunkat, mielőtt elaludnánk, és még a más napra se vigyünk át valami haragot vagy neheztelést. Hát különben egyébként erre a mi atyánk is kötelez, nem? Mert azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezéknek. Különben hagyj egyezzem meg, hogy a görög szövegben ez a megbocsátunk perfektumban van. A perfektum az azt jelenti, hogy megbocsátottunk és meg van bocsátva. Tehát ez egy elintézett dolog. Mert utána azt is kell kérnünk a Jóistentől, hogy bocsáss meg nékünk, amiképpen mi. Ugye? Tehát már, és utána Jézus nyomatékul hozzátette, ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek is megbocsát, ha nem bocsátjátok meg, néktek sem bocsát meg. Tehát még egyszer mondom, ez nem igazolása a haragnak, vagy megengedése a haragnak, hanem egy költői megfogalmazásban, ugye tudjuk, ez egy kiélezett megfogalmazás, és tömör, és rövid, mintha csak azt mondaná, hát ha már haragusztok is, még ha ez megtörtént is, de legalább ne vigyétek véghez, és ne vétkezzetek vele, hogy keresztül is viszitek, hanem csillapodjatok, beszéljetek a saját fejetekkel, hozzátok rendbe magatokat, és még a másik napra se vigyétek át a haragot. És valóban igaz, hogy a Jóisten nem tiltja a haragot, mert ezt tiltani hiába, tiltással nem lehet a természetet megfékezni, vagy a nyelvet. Ugye mondja a Biblia, hogy emberek közül senki meg nem fékezheti, hanem a Jóisten azt mondja, hogy adjuk a mi szívünket néki. Ugye olyan szépen mondja példabeszédek könyvében, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utamat megőrizzék, mert mi magunk nem tudjuk megőrizni magunkat a haragtól, az indulattól, hanem az a feladat, hogy a Jóisten ellenőrzése alá adjuk az egész lényünket, és kérjük, hogy a Szentlélek uralkodjon, és vezéreljen minket. Ugye így mondja a Biblia, akiket a Szentlélek, Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai, mert csak az Isten tudja ezeket a dolgokat kiiktatni, vagy legyőzni a természetünkben. Na most, ami az Isten haragját illeti, azzal is vigyázunk, mert Isten nem lépten nyomon haragszik. A Biblia azt mondja, hogy bűngyűlölő, igen, haragja van a bűnre, az Isten haragja tényleg szent harag, de az emberre a haragja csak akkor nehezedik, ha azonosul a bűnnel. Ugye az előbb olvastuk, hogy Isten késedelmes a haragra, szóval neki a harag nem sajátja, nem az ő jelleméhez tartozik, hanem a bűn váltja ki az Istennek a haragját, és az Isten még jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és nem sújtja azonnal a haragjával. Azt olvassuk, ezer ízig is irgalmas, meg nagyon késedelmes a haragra, de hogyha az ember azonosul a bűnnel, akkor az Isten haragja ítélete alá kerül. Úgy mondja Róma 8.32-ben, hogy Isten azokat ugye ítéli el, akik nem csak cselekszik a rosszat, de az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Tehát nem csak beleesik, hogy elkövet valami rosszat, hanem azt emelt fővel vállalja, és azzal egyet is ért. Akkor, ha az ember a bűnével azonosítja magát, akkor a bűngyűlölő Isten haragja alá kerül, ő maga is. De egyébként az Isten szíve megesik a bűnösökön, akik eltévednek, és nem azonnal a haragjával, a haragja nyilaival sújtja őket. Azért mondom, jól jegyezünk meg ezt, hogy Isten késedelmes a haragra. Nem azonnyomban a haragja ítélete következik az emberre.